Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, szembesíts bennünket a te szenvedéseddel. Az ember hogy borított el a maga gyalázatával téged, és te hogy váltottál meg kínod, véred hullása, félelmetes szenvedésed árán. Szükségünk van erre a szenvedésre. Szükségünk van erre a szembesítésre a te szenvedéseddel, hogy összetört szívünket hozhassuk eléved mindegyenként. Amen. Azt az ige szakaszt hallgassuk meg, amelyet megírva találunk a Máté írása szerinti Szent Evangélium 26. részében, az 59. verstől a 66. versig fennállva hallgassuk meg a következőképpen. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt igyekeztek hamis tanúvallomásra szert tenni Jézus ellen, hogy halálra adhassák. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap ekkor azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus ekkor így felelt. Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap erre megszaggatta ruháját, és így szólt. Isten káromolta, mi szükségünk van még tanúkra? Íme most hallottátok az Isten káromlást. Mit gondoltok? Azok így feleltek. Méltó a halálra. Isten igéje munkálkodjon bennünk. Amen. Kedves jelenlévők, kedves testvérek, körülbelül 6 évvel ezelőtt állhattam itt ezen a szószéken. A Sarepta Szeretet Otthon akkor 54 éves volt, most 60 éves, ugye. És akkor az Élim Szeretet Otthon vezetőiként lehettünk jelen, Bogár Ági és én, és feladatom volt az ige hirdetése. Az első korintusi levél 12. részéből volt kijelölve aznapra az ige, és arról szólhattam az igéből, mit jelent a Krisztus testében összetartozni azoknak, akik Jézus Krisztust befogadták. Mit jelent az, hogy az egyik is, a másik is Jézus Krisztushoz tartozik, és egységben vagyunk. Nem egyenlőek vagyunk, hanem egységben. Krisztus testében nem egyenlőség van, hanem egység van. És abban az egységben mindenki a maga helyére kerül. Ahogy a kezünk minden ujjának megvan a maga helye. És más a feladata. Hát a kis ujj nem kívánhatja, hogy egyenlő legyen a hüvelykujjal. Nem tudja ugyanazt végezni, de a kis ujj is fontos. Szóval erről szólhattam, és arról, hogy mit jelent az, hogy egy lélekkel itattattunk meg. Ki ez a lélek, a Szent Lélek, aki egybe kapcsol a Krisztus testében? Német vendégek is voltak itt akkor, és abban a Bibliámban éppen benne volt németül is egy idézet Luthertől, most csak magyarul tudom elmondani, mert nagyon világossá teszi, hogy a Szentlélek hogy irányítja a figyelmet Jézus Krisztusra. Luther azt írta, nos, ha a te tanításod és prédikálásod nem Krisztusra mutat, hanem valami mást ad elő. És te mégis fennhéjázóan a lélekkel dicsekszel. Úgy már is az az ítélet a tied, hogy a te lelked nem az igazi szent lélek, hanem egy hamis hazug lélek, amelyet az embernek nem hallgatnia, hanem a pokol mélységébe kárhoztatnia kell. nagyon erős, ugye, és nagyon világos, amit Luther mond. Arról van szó, és most érkezünk meg ehhez az igéhez, amiből ma az Úr mondani valóját szívemre vennem és szívetekre helyeznem kell. Arról van szó, hogy a Szentlélek mindig Jézus Krisztusra mutat. És akikben Isten szent lelke munkálkodik, és Jézus Krisztushoz kapcsolja őket, azokkal úgy lesz, mint ahogy erről Pál apostol írt az első korintusi levelének a második részében, úgy határoztam, hogy nem akarok tudni köztetek másról, csak Jézus Krisztusról, mégpedig, mint megfeszítettről, mint megfeszített. Mit is jelent Jézust, mint a megfeszítettet ismerni? Mit is jelent ez, hogy ő a megfeszített Jézus? Mit jelentett a megfeszítés, a keresztre feszítés, a kereszthalál? Borzalmat, gyalázatot, átkot jelente Jézus, a Krisztus, a dicsőséges, eljövendő Úr, a Messiás, mint megfeszített. Ez fölfoghatatlan az embernek, fölfoghatatlan volt, és ma is fölfoghatatlan. Igazából annak is fölfoghatatlan, aki már hitre jutott, aki összetört szívvel Jézus Krisztushoz talált. De amíg az ember nem akar összetörni az Isten előtt, amíg ragaszkodik a saját énjének, a büszkeségéhez, az önhatalmúsághoz az életében, ami így persze nem is élet, ragaszkodik a saját pozíciójához, és azt féltve őrizni akarja, ragaszkodik a saját vallásosságához, addig egyszerűen csak beleütközni tud a megfeszített személyébe. Csak beleütközni tud Jézus személyébe és valóságába. És ez olyan döbbenetesen látszik. Izrael főpapja és a legfelső szintű döntéshozó tanács magatartásában. Tudjuk, hogy ketten voltak abból a főpappal együtt 71 tagú nagy tanácsból, akik nem voltak részesek ebben, hogy Jézust a halálra méltónak nevezzék. Nikodémus, meg Arimátiai József. A többi mind rá volt hangolva. Lehetett is őket hangolni. A főpap értett is hozzá. Ilyen az, amikor az embereket hangolják, amikor vallási vezető is manipulál, és hatást akar gyakorolni. Isten óvjon bennünket ettől. Engem is, hogy valaha ezt próbáljam csinálni. Meg mindenkit. Meg a mai vezetőinket. Nem hatásgyakorló módszerekre van szükség. Azok félelmetesek tudnak lenni. Bele lehet vinni embereket ilyen hangolással abba, hogy pontosan az igazsággal szemben foglaljanak állást. És mindezt Istenre hivatkozva ráadásul. Mi is volt a mögöttes szándék, mi is volt a mögöttes indok, amiért Jézust mindenképpen és pedig gyalázatos halálnemmel akarták eltakarítani ők az útból, és nem tudták, hogy valójában Isten terve megy végbe az ő gonosz tettükön keresztül is. Mi volt a mögöttes indok? János evangéliumában olvasunk erről a 11. fejezetben. Összehívták a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot. Ez még Jézusnak a virágvasárnapi bevonulása előtt van. És így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért sem, vagy az egész nép elvesszen. Egy érdekvezérelt, pozícióféltő indíték van az egész mögött. De hogy kommentálja ezt János apostol az evangéliumában? Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, profétálta, hogy Jézus meg fog halni a népért, és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Félelmetes, hogy az ember gonosz indítéka sem tud másnak eszközévé lenni, mint Isten mentő terve véghez vitelének. Félelmetes és csodálatos. De most maradjunk annál, hogy félelmetes, mert amikor az ember ragaszkodik a saját önző indítékaihoz, és ebben most kiemelt legyen az, hogy a saját vallásosságához, félelmetesen, istentelenül tud eljárni, Istenre hivatkozva. Jézus Krisztus nem egy útszéli gyilkosságnak esett áldozatul, hanem Izrael vallási vezetői mondták ki Istenre hivatkozva, hogy Isten káromló, és ezért halálra méltó. Mert nem tudták elfogadni, hogy valóban az, akinek mondja magát, valóban az, akinek az igényével lép fel. Erre mindig csak azzal tudtak reagálni, hogy kivé teszed magadat. És nem tudták felfogni, hogy nem ő az, aki ember létére Istenné teszi magát, hanem benne az Isten lett emberré, az örök teremtő ige lett emberré. Értünk a bűnösségünket. Nem tudták felfogni. Miért nem tudták felfogni? Lényegében már elmondtam. Amíg valaki saját magáról nem hajlandó elfogadni az igazságot, Jézus Krisztus világosságában, addig nem fogja tudni felismerni, hogy kicsoda Jézus. Nem lehet őt megismerni, amíg magamról nem vagyok hajlandó elismerni a rettenetes igazságot, hogy én vagyok a halálra méltó. Én vagyok benne a halálos bűnben, én vagyok a kárhozatra méltó. Milyen nehéz azoknak, akik vezető pozícióban vannak vallási ügyekben, és szakértők, jaj, sajnálnivalók, mert sokszor épp ez a szakértői pozíció és döntéshozó pozíció lesz valami olyan csapdává számukra, hogy hát én már ugye nem adhatom ki magamat. Hogy nézne az ki? Nikodémus is csak éjszaka mert elmenni Jézushoz. De aztán a temetésében már nyíltan részt vesz. Ilyen az, amikor valaki, mondja, mi pozíciója és vallási szakértőni volt a ellenére, és engedni kezd az igazságnak. Majd kiviszi őt a napvilágra az Úr. Majd megnyilvánul a hitbeli döntése, amely megszületett a szívében Jézus Krisztus iránt. De hát mennyiszer féltjük mi magunkat. Féltjük magunkat a lelepleződéstől. Féltjük magunkat, hogy fognak ránk nézni mások. Féltjük magunkat, hogy elveszítjük a pozíciónkat, elveszítjük a megbecsülésünket, elveszítjük azt, hogy mások méltónak tekintsenek minket. Hát minek féltjük? Hát mit féltünk? És miközben mindezt féltjük, sokszor ott van, ki sem mondottan talán, de ez érvényesül a döntésekben, hogy jaj, annak, aki az én Istenemet bántja. Ki az az én Istenem, akit én magamnak alkottam? Aki megfelel az én vallási szakértői elképzeléseimnek? Döbbenetes, hogy emberek, amikor az evangéliummal találkoznak, és egyszerűen Jézus Krisztushoz hívjuk őket. Vallásos emberek mivel tudnak reagálni? És ellentállni? És ragaszkodik úgymond a vallásához. Nagyon nehéz a vallásos embernek megtérni. Sokkal nehezebb, mint az árokban hempergő részeknek. És nagyon nehéz a vallási vezetőknek megtérni, ha egyszer már oda kerültek abba a pozícióba. Jaj annak, aki az én Istenemet bántja. Így tudom ezt összefoglalni, ezt a reakciót. És valójában rólam van szó. Én veszem sértésnek. És ebből az énhez kötöttségből, ebből a rabságból, ennek a sértődékeny énnek a rabságából akar megszabadítani az Úr. Milyen rettenetes, amikor ennek az Úrnak azt feleli az ember, hogy halálra méltó. Ő a halálos bűnös. Ildikó fölemlegette Dán Szent Miklóst, nem csak a szüleit ismerhettem, hanem a nagyszüleit is, Galbács bácsiékat. Egyszerű, bibliás, hívő emberek voltak. Jó emlékezni rájuk. Amikor házi úrvacsorára elmentem öregekhez Dán Szent Miklóson, volt másmilyen élményem is azonban, nem csak olyan, mint Ildikó nagyszüleinél. Az egyik kedves nénikét, amikor fölkerestem otthon, és kezdtem az igét mondani neki, és az igéből ezt akartam világossá tenni, hogy mennyire rászorul Isten kegyelmére, mert Jézus Krisztus előtt kárhozatra méltó bűnös ő is, mint mindegyikünk, akkor azzal felelt, hogy hát ne sértsem meg őt, hát ő mindig milyen rendes életű volt. Lánykorában Irsán járt mindig a gyülekezetbe, aztán Dán Szent Miklóson, hogy mindig milyen rendes életű volt. Hát ne sértsem már meg ezzel, hogy arról beszélek, hogy milyen bűnös. És én meg döbbenten kellett, hogy megpróbáljam emlékeztetni őt arra, hogy kedves nénike, hát amikor még el tudott jönni az imaházba az Isten tiszteletre, és úrvacsorához jött, akkor mit mondott el minden egyes alkalommal a gyónási kérdésekre válaszolva? Hát az első kérdés az, hogy vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? És rá a válasz, hogy vallom. Hát hányszor elmondta? Most már rá kéne döbbenni, hogy tényleg így van. Hogy tényleg így van, és nem megsértődni az Úr Jézussal szemben. Mert ha magamat nem látom meg kárhozatra méltónak, akkor bizony akkor az fog következni, mi legyenes logikával, hogy Jézus a halálra méltó. Hát sérti az önérzetünket, nem? Hát ilyeneket mond vallási vezető embereknek, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, mert meg akartok engem ölni. Igen, sérti az önérzetünket. Azért, hogy megmentsen belőle. És az ember, őt meri halálra méltónak ítélni. Az Isten fiát, Isten káromlónak ítélni. És gyorsan keresztül akarták hajtani az ügyet, ezért mindenféle szabálytalanságot is elkövettek nagy buzgalmukban. Nem volt a szabályos tárgyalás. Hamis tanúkat szedtek össze, de nem stimmelt az ügy. Még az a kettő is, aki egyezőt mondott, az se stimmelt, mert Jézus valami mást mondott az első templom tisztításkor, olvashatunk róla János evangélium a második részében. Nem a kőből épült templomról beszélt, hanem a saját testének a templomáról, hogy roncsátok le, és én 3 nap alatt fölépítem. És akkor mi marad? A főpapnak, akinek vágott az esze, mint a beretva. És tudjuk, hogy azt is megértették, amikor a gonosz szőlőművesek példázatát elmondta az Úr Jézus, hogy róluk szól. Hogy ők készülnek arra, hogy a gazda fiát kidobják, megöljék és kidobják a szőlőből. Vágott az esze, mint a beretva. Eskü alatt kérdezi Jézust. Mondd meg nekünk. És mert megeskedtek az élő Istenre, így hangzik a kérdés. Jézus itt kimondja, hogy te mondtad. Igen. Ebben a te mondtadban az rejlik benne, hogy igen, de benne rejlik az is, hogy másképpen, mint ahogy te gondolod. Igen, de másképpen. És akkor nem csak ennyit mond az Úr Jézus, hanem föltárja a megrendítő összefüggéseket. A dánieli profécia meg a 110. Zsoltár között. Ahogy korábban már rámutatott arra is, ami a 118. Zsoltárban van, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegeletnek fejévé. De mindezt a főpap és az ő hatása alá került nagy tanács csak azzal tudja elhárítani magától. Értik, hogy mit mond, de nem akarják elfogadni, mert önmagukról nem voltak hajlandók elfogadni az igazságot. Ezért csak azzal tudja elhárítani magától, hogy Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanulni? Figyelitek, itt van aztán a hangolás, a manipuláció. Hallottátok a káromlást? Mi a véleményetek? És együtt kiáltják, méltó a halálra. Itt nem az axios szó van, ami legtöbbször kifejezi az Új Szövetség görög eredeti nyelvében azt, hogy valaki méltó. Enochos tanatú. Enochos tanatú. Benne van a halálban, a halálos bűnben. És kimondják az ítéletet. És rövid órák leforgása alatt végbe megy a kivégzés. Azon, aki egyedül nem volt méltó a halálra. És milyen döbbenetes, hogy akik az ő világosságának nem akartak engedni, azok valami félelmetes egységbe tudnak jutni a kereszt alatt. Együtt gyalázzák Jézust. A zsidó főpap és a nagy tanács tagjai, a megfeszített gonosztevők, de aztán azok közül már csak az egyik, és a kivégzést végrehajtó pogány katonák. Ma is megdöbbenünk sokszor, hogy Jézus Krisztus ellen olyan emberek is, akik egymásnak ellenségei, micsoda rettenetes egységben tudnak állást foglalni. És hogy tudják őt gyalázni? Az ember elborítja gyalázatával, a saját gyalázatával az Isten fiát. És ha nem tér meg hozzá, akkor visszahullik az ember fejére ez a gyalázat. De milyen csodálatos, hogy aki megtér hozzá, annak nem hull vissza a fejére ez a gyalázata, amikor az ember a saját gyalázatával borította el az Isten fiát. Aki megtér hozzá, annak nem hull vissza a fejére. A megfeszített gonosztevők is ugyanúgy, ahogy a főpap és a környezete szidalmazták Jézust. De aztán Lukács evangéliuma beszámol nekünk arról, hogy a kettő közül az egyik rászól a társára, te az Isten sem féled. Ők olyan vallásos terrorista félék voltak az akkori viszonyok között. Ilyen gonosztevők. Te az Isten sem féled? Hiszen ugyanazon ítélet alatt vagy, de nem áll meg itt, megy tovább. És mi méltán? Itt pedig az a szó áll, ami azt fejezi ki, hogy jogosan, igazságosan, mi igazságosan szenvedjük itt ezt a rettenetes kivégzést. Mert cselekedeteink méltó büntetését kapjuk. Na, ott már az axios szó megfelelő alapja van. Cselekedeteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi helytelent nem cselekedett. Ez is olyan megrendítő számomra. De most fedeztem fel az eredeti szövegben is, hogy atokon. Semmi helytelent nem cselekedett. Nem, hogy rosszat, amit direkt emberileg is rossznak ítélhetnénk, akár Isten ellen, akár emberek ellen. Semmi helytelent nem cselekedett. Mondja a gonosztevő Jézusról. Jézusnál minden a helyén volt. Ő mindig a helyén volt, és ezért volt minden helyes. Helyén való az életében. Mert mindig az atyától függött. És ez a gonosztevő ott, a szenvedő, gyalázattal elborított Jézusban fölismeri a királyt. Aki önmagáról hajlandó elismerni az igazságot, az fölismerheti a gyalázattal elborított Jézuson, hogy ő a szabadító király. Uram, Emlékezzél meg róla, amikor elérkezel a te királyságodban. És kapja a választ, ugye tudjátok. Minden levegővétel, minden kimondott szó, egyre nagyobb kín volt már a keresztre feszítettnek, fizikai kín is. Mégis a kínok közül feltörő válasz milyen felséges. Bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. A méltatlan méltóvá lesz az életre. Hogyan? Úgyhogy Jézushoz fordult. Úgyhogy meglátta Jézus szenvedésében azt, amire az ember csak azt mondhatja, az igazságtalan, hogy ő szenved. Az mindenestül igazságos, hogy én szenvedjek halálig és kárhozatig menően. Az igazságtalan, hogy ő szenved, ő nem méltó. Az ember azt mondja, a konok ember, éppen Jézus, hogy méltó a halálra, nem, ő nem méltó a halálra, arra én vagyok méltó. Miért szenved? Az Isten igazságáért, amely messze magasabb, mint a mi igazságunk. És amelyről az Ézsaiás 53-ban hangzott előre. Megigazít igaz szolgám ismeretével sokakat. Hogy a méltatlan ember méltóvá lehessen az életre. Hogyan ingyen kegyelemből, amely drága áron lett. Azáltal, hogy valóban elszenvedte a mi halálra, kárhozatra méltó minden bűnünknek a büntetését Jézus. Így hirdetik őt az apostolok kezdettől fogva. Az apostolok cselekedeteiben újra meg újra ismétlődik ez, mint amit már az első pünköstkor elmond Péter. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. És aztán majd a szíven ütött embereknek hangzik, hogy térjetek meg, kereszteltetjetek meg, szóval vigyetek Jézus Krisztus nevére bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Amikor az ember által halálra méltónak ítélt, de az Isten által igazolt, megfeszített Krisztus hirdetése hangzik, akkor a hallgatók döntés elé kerülnek. Elfogadom-e magamra nézve az igazságot, ahogy Jézus Krisztus világosságában lelepleződik? És elfogadom-e őt? Nem ő volt méltó a halálra, hanem én vagyok méltó a halálra. És mégis méltó lehetek az életre. Hogy micsoda döntési helyzet az, amikor hangzik a kereszt igéje. Arról megint csak az apostolok cselekedeteiből, Pál apostoltól olvasok, az apostolok cselekedetei 13. részéből, amikor a saját vallásosságukhoz ragaszkodó és féltékeny, vakhuzgó zsidók ellenállnak az evangéliumnak. Amit egy korábbi vakhuzgó társuk hirdet nekik, de akit megtérített már Jézus Krisztus, akkor Pál ezt mondta Barnabással együtt. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Méltónak tartod-e magad az örök életre? Már egész más módon kerülhet elénk a kérdés. Méltatlan voltod ellenére, amikor az Isten az ő méltatlanul szenvedett fia áldozata árán kínálja azt az örök életet, akkor méltónak tartod-e magadat az örök életre? Úgy, ahogy azt az Isten akarja adni, másképp nem lehet. Vagy elutasítod még mindig? Nincsen senkiben másban az üdvösség. És nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, amelyben üdvözülnünk kell, mint a Jézus Krisztus neve, ugye tudjátok. Mert valóban meghalt a mi bűneinkért, halálra adatott, és feltámadott megigazulásunkért. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, én is csak azt tudom mondani neked, amit Luther mondott, Úr Jézus, én vagyok a te bűnöd, és te vagy az én igazságom. Magadra vetted azt, ami nem volt a tiéd, hogy nekem adhassd azt, ami nem volt az enyém. És köszönjük, hogy mindegyikünké lehet a te áldozatodért, a te kínszenvedésedért, a te gyötrelmedért, mindegyikünké lehet a kegyelem, és mi a méltatlanok méltókká lehetünk az életre benned. Amen.